listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kodály új esztendőt köszöntő című kórusműve két változatban is létezik, gyermekkarra és vegyeskarra. Most az utóbbi változatot hallják a debreceni Kodály kórus előadásában. A néphagyomány szerint új évkor az első köszöntő nem lehet nő, mert akkor a ház szerencsétlen lesz. Ahol az új év első reggelén nem tartózkodott férfi, asszonylátogatót nem fogadtak. A hagyomány szerint néhány férfi és kisebb fiúgyermek jár házról házra a faluban. Csoportosan besétálnak a háziakhoz, ahol a legkisebb fiú megkérdezi, szabad-e új évet köszönteni? Ezek után elmondják verseiket. Ezekből néhány példa. Boldog új esztendőt kívánni jöttem én, ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén. Vagy... Kicsi vagyok, székre állok, onnét egy nagyot kiáltok, hogy mindnyájan meghalljátok, boldog új évet kívánok. És még egy, csúszik a nyúl a fagyon, új év napja ma vagyon. Azért jöttem, pénzt adjon, egészséges maradjon. Boldog új évet kívánok. Wartburg várának restaurálásakor Moritz von Schwind, osztrák festő, 6 képből álló freskó sorozatot festett a templomba 1854-55-ben, amelyeken Árpádházi Szent Erzsébet életének főbb eseményeit örökítette meg. Liszt gyakran merített ihletet képzőművészeti alkotásokból, a múlt év októberében a Szposzalíciót mutattam be példaként. Ezek a freskók is felkeltették az érdeklődését, és elhatározta egy oratórium megírását. Handel óta az oratórium divatos műfaj lett, Az operától lényegében azt különbözteti meg, hogy nem színpadi, hanem hangversenytermi előadásra szánja a szerző. Liszt Weimarban neki is látott a komponálásnak, de csak 1862-re lett kész vele. Nyilván magyarországi bemutatóra gondolt, mert egy november 10-i keltezésű Mosonyi Mihálynak írt levelében ezt írta. Ha óhajom valósággá válik, ez a mű az új magyar zeneirodalmat gyarapítja majd integráns módon. A Szent Erzsébet legendájának ős bemutatója a pesti Vigadóban volt, a Liszt által alapított pestbudai zenede negyedszázados jubileuma alkalmából. A hivatalos bemutatóra 1865. augusztus 15-én került sor Ábrányi Kornél magyar szövegével és Liszt vezényletével. Hatalmas volt a siker, a lelkesedés minden várakozást felülmúlt. Ábrányi Kornél e szavakkal áradozott Liszt művéről. A fentebbi nap Magyarország műtörténetében a legfényesebb, a legdicsőbb és a legmesszebbre kiható lapot fogja képezni. A magyar főváros alig látott még hasonló nagyszerű lelkesülési pillanatot. Az oratórium két részből áll, mindkettő 3-3 képből. Liszt így mutatta be a műve felépítését Mosonyi Mihálynak írt levelében. A mű kórusokra és szólókra oszlik, 6 zárt, de összefüggő számból áll, ezek a következők. 1. A gyermek Erzsébetet magyar küldöttség hozza Wartburgba. 2. Férje Lajos megfeddi, hogy már megint élelmet visz a szegényeknek, mire Erzsébet azt mondja, hogy csak rózsák vannak a kötényében. Mikor Lajos látni akarja, kiderül, hogy az élelem valóban rózsává változott. 3. Lajos a keresztes lovagokkal a Szentföldre távozik. 4. A király halála után anyja Zsófia őrgrófné szerzi meg a hatalmat, és Erzsébetet kiűzi Wartburgból. Az 5. részben halljuk Erzsébet imáját, a szegények kórusát és Erzsébet halálát. 6. Hohenstaufen Frigyes ünnepélyesen eltemeti a szentet. Liszt hiteles, régi egyházi dallamokat akart felhasználni művéhez, ezért különböző helyekről, emberektől várt segítséget, de jószerivel csak a magyaroktól, főleg Mosonyitól kapott jól használható anyagot. A partitúra végén Liszt felsorolt ezeket a dallamokat, és köszönetet mondott a segítőknek. A 2011-es Liszt év során a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar Kocsis Zoltán vezényletével mutatta be a terjedelmes és igényes művet. 2015-ben a bemutatás 150. évfordulóján ismét a Vigadóban hangzott fel a teljes oratórium, amelyet a tévé segítségével az egész ország láthatott. Most egy kórus részletet mutatok be a Szent Erzsébet legendája első részéből. Yeah. Karai József Budapesten született 1927. november 8-án, tanulmányait Budapesten és Pécset végezte 1935 és 1946 között. Zenei tanulmányait viszonylag későn, 12 éves korában kezdte. A II. Világháború végén besorozták, majd a háború után a villamosműveknél volt segédmunkás. 1947 és 54 között Viski János és Farkas Ferenc növendékeként zeneszerzést tanult, majd Ferencsik János és Kórodi András irányításával karmesteri tanulmányokat folytatott a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 1948 és 1969 között több budapesti kórust vezényelt. Ez az időszak nagy mértékben hatott pályájára, számos kóros művet komponált. 1969 óta szabadúszó zeneszerzőként instrumentális műveket, dalokat, kantátákat szerzett. Kompozíciói közül körülbelül 90 Magyarországon, 40 pedig külföldön került kiadásra. Lemezfelvételeinek száma meghaladja a 100-at. Ezeket a műveket világszerte játsszák. Az Estélli nótázás egyik legnépszerűbb kóros műve. A darabot az 1991 és 2014 között Finta Beatrix vezetésével működő ottawai magyar kórus is műsorra tűzte, és ennek a felvételét halljuk most. Az előadásra az ottawai unitárius templomban került sor. Zongorán kísér Palencsár Edit.
esztendő így vált vénné. Háza, kertje, csatatér. Ha még bízni lát az új év, s anélkül meg mit is ér, megint mindent megígér.
Látogass minket, Vízkereszt Jézus megjelenésének ünnepe. Vízkeresztet január 6-án ünnepli a keresztény világ. Az Epifánia, Epifánia Domini, az Úr megjelenése néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. A 4. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312-325 között kezdett elterjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok, napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája keleten Urunk keresztsége, erre emlékeztet a vízszentelés, és nyugaton a három királyok látogatása lett. A római egyház szertartása szerint ezen a napon vizet és tömjént szentelnek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. Az ünnep görög neve Epifánia, megjelenés. Arra utal, hogy Isten megjelenik dicsőségében. A vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként. Eljött közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk. A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a születés és az Epifánia ünnepe. Jézus születése által Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a megváltó születésének örömhíre. Máté evangéliuma szerint a bölcsek a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis Jézusnak kifejezzék hódulatukat. Aranyat ajándékoztak a királynak, tömjént az Istennek, és mirhát az embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak. A 8. században élt Beda Venerabilis nevüket is említi, Kaspar, Melichor, Baltazar, azaz Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Ez az első megjelenés. A vízkereszt második evangéliumi története, Máté evangéliuma szerint, Jézus elment a Jordán folyóhoz, keresztelő Szent János megkeresztelte őt, és Jézus ettől kezdve tanítani kezdett. Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett fiút, és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szent Háromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Az egyház nem csak Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről emlékezik meg január 6-án, hanem annak hatásairól is, amelyek között a víz megszentelése is fontos helyet kap. Ezt a szent hagyományt megőrizte a bizánci egyház is, kettős formában. Vízszentelés ugyanis nem csupán az általában január 5-én nagy alkonyati zsolozsmával végzett Szent Bazil liturgiája végéhez kapcsolódik, hanem a január 6-ai Szent Liturgiához is. Az előesti vízszentelés a görögkatolikus egyházban templomokban történik. Január 6-án néhány pap és püspök a folyókhoz is kimegy, hogy megszenteljék azok vizét. Még inkább bekapcsolódva a Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megvalósuló eseménybe. Ma a vizek természete megszenteltetik, és a Jordán ketté szakad, s a hullámainak folyását visszatartóztatja, látván a vízben keresztelkedő üdvözítőt. Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete Jézus a kánai mennyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor pótlására első csodatételként a vizet borrá változtatta. Jézus első csodájával a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s a tanítványai hittek benne. János 2.11. Ebben a csodában Isten megmutatta dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja menteni, s végül meg akarja váltani.
az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a szent szűz jár hiába Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek fogadjátok a kis tedet, házatokra boldogság száll, ha betér az égi király. Legalább ti jó emberek fogadjátok sír tovább, Szűz Mária, ne menjetek már sehova. Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Legalább ti jó emberek fogadjátok
magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során. A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, a megkereszteléséből ered, a víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya. Megszentelték a vízzel a házakat és az ólakat, még a bölcsőre is szentelt vizet hintettek. Régebben otthon a szentelt vízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolták betegség vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjére is locsolták, hogy áldás legyen a házon. Vízkeresztkor még egyszer meggyújtották a karácsony gyertyáit. Szétosztották a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés. Esti harangszó után kezdődött a kántálás és a csillagjárás, misztériumjáték, amely a 16. századtól alakult ki. Az úgynevezett csillagozás, csillagének vagy három királyjárás dramatikus játékában a bibliai királyokat megszemélyesítő alakok vonultak fel, akit a betlehemezés mintájára gyerekek személyését tettek meg. Legfőbb kelléke a csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg. Minden esetben elénekelték a csillagéneket, melynek utolsó két sora így hangzik: szép jel és szép csillag, szép napunk támad. Vízkeresztkor kezdődik még a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szentelt vízzel meghinti a lakásokat, házakat. Megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra felírták az évszámot, és a népi értelmezés szerint a három királyok nevének kezdőbetűjét, GMB. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldás formula kezdőbetűi, Christus mansionem benedicat, Krisztus áldja meg e házat. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számukra az üdvösséget és az örök élet reményét.
Isten jó voltából karácsonyt elértük, melyen a megváltó földre jöve értünk, az ő születésén zengett égi ének, melyen örülének mind ifjak és vének. Én is tiszta szívből kívánom e háznak, hogy bár a gonoszok ellenünk csatáznak, legyen mindig béke idelent és jólét, égi harmatával hintse be a jó ég.
Karácsonynak éjszakáján, Krisztus születése napján, örüljünk hát, örvendezzünk, megszületett már mi nékünk. Örüljünk hát, örvendezzünk, megszületett már mi nékünk. Jézuskának nincs bocskóra, mert elveszett a karancsba. Vedd fel pajtás a dúdádat, én felveszem forrójámat. Hey! Erid Éva a padlásra, fogj egy pár gallamot, te is Ádám a pincébe, főzd meg csutorádat. Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni, siessetek túros vajas bogácsákot sütni. Jancsika, Jancsika, te gyere előre, tényed hatván üdvözlet, velünk együtt tiszteljed. Áldását urunknak, malasztját nyájunkra, kérjük a kis Jézus, alle, alleluja. Kérjük a kis Jézus, alle, alleluja.
A három királyok adománya, avagy kincsek, amik gyógyítanak. A keresztény hagyomány szerint a betlehemi történetben a három napkeleti király jelet kapott Jézus születéséről, egy csillagot, ami elvezette őket a kisded Jézushoz. Ajándékokat vittek neki, aranyat, tömjént és mirhát. A három Dél-Arábiából érkező bölcs, papok vagy csillagászok ajándékai az akkori idők legdrágább anyagai. Kereskedelmi értékükön túl pedig egyféle házi patikai szerek is voltak, amik a gyermekhalandóságban szerepet játszó fertőző betegségek kezelésére is alkalmasak lehettek. Az első király, akit Gáspárnak neveznek, királyi ajándékot vitt, ami az egyházi magyarázatokban Jézus király voltának szimbóluma. Az aranyat az ókorban a nappal és egyben a főistennel azonosították, így általános, erősítő tulajdonságában hittek. Az egyiptomiak 5000 évvel ezelőtt belsőleg is fogyasztották az aranyat mentális, testi és spirituális tisztulások céljából. De a kínaiak elixírjének is egyik fő összetevője volt. Ma a természetgyógyászatban alkalmazzák leginkább az aranyat kolloid oldat formájában, mert a tévesen aktiválódott immunrendszert a gyulladást gátolja és megakadályozza bizonyos daganatok növekedését. Mennyhért tömjént vitt. A tömjénezés csak a pontifex, azaz a hídverő főpap végezhette. Így Jézusnak az ember és az Isten közötti összekötő szerepére utal. Boldizsár a harmadik napkeleti király ajándéka a mirha volt. A halottak balzsamozó szerének fő alkotója, ami azt szimbolizálja, hogy a földi halál és a pusztulás nem uralkodhat el Jézuson. A mirha és a tömjén együttesen olyan párt alkot, amit isteni illatosítónak neveznek. Mindkét növény mézgája annyira ritka, különleges és kedvelt volt, hogy egyenértékűnek tartották az arannyal. A tömjént világos színe és könnyű súlya miatt a szellemmel és a mennyel hozták összefüggésbe, míg a mirhát, mivel sötét barna és nehéz, a földdel. Égetésükkor a felszálló illatos füst a halandót, a halhatatlanhoz kapcsolja, így az ember és az Isten kommunikációjának eszköze. Már a 10. század közepén az izraeliek ezzel kereskedtek. Egyiptomba, Föníciába és Szíriába szállították őket eladásra, mert balzsamfák csak a sábaiak vidékén és a szembefekvő afrikai partokon termettek. A tömjént füstölőként és gyógyításra, míg a mirhát a holtak bebalzsamozásához és a szépségápoláshoz használták. Tömjént az Észak-Afrikában élő tömjént balzsamfa Boszvélia szakra gyantája. A termelők úgy jutnak hozzá, hogy a fák törzsén több helyen bevágást ejtenek, s amikor az előszivárgó sárgáspiros tejszerű gyanta a napsütés hatására megkeményedik, lekaparják és begyűjtik. Ez a gyanta körülbelül 3-8% illóolajat tartalmaz, amit megfelelő eljárással lehet kivonni belőle. A parfüm szó eredete a latin per fumum kifejezésre vezethető vissza, jelentése füst által. Ez az elnevezést nem csak általában az illóolajakra, hanem konkrétan a tömjénre utal. A tömjén angol neve frankincense, a latin incensum kifejezésből eredeztethető, aminek jelentése meggyullad, lángra lobban. Az egyiptomiak már időszámításunk előtt 1700-ban vallási szertartásaikon füstölőszernek használták. A finom, balzsamos tömjén illat volt a legszentebb illat számukra. Általa kerültek kapcsolatba az istenek szférájával, így számos rítusnál használták. A nagy mennyiségben beszívott füstje olyan bódító hatású, mint az alkohol. Később a tömjénezés szokását a katolikus egyházak is átvették, nem csak az ünnepi hangulat kedvéért, de a templomok tömjénnel való füstölése felbecsülhetetlen értékű volt a járványok idején. A tömjén illóolajának hatása nyugtató, antimikrobiális, gyulladás csökkentő, sebgyógyító, összehúzó és bőrregeneráló hatású. Emellett kiváló nyákoldó, köptető, megtisztítja a tüdőt a felesleges váladéktól és csillapítja a légúti megbetegedések hevességét. Megfázás, hörkurut, gégegyulladás egyik bevált ellenszere. Párologtatva lassítja a légzést, megnyugtat, ellazít, elősegíti az elmélyült gondolkodást, a meditációt. Erőt ad, csökkenti a lelki és szellemi kimerültséget, segít az érzelmi sebek elviselésében, a régmúlt nehézségeinek elengedésében. A mirhát tömjénhez hasonlóan a balzsamfafélék családjába tartozó szomáliai komifora molmol és az Arábiában és Etiópiában honos arab mirha komifora abisszinika kérgének gyantájából nyerik. Mivel ez a gyanta híg, ezért a balzsamok közé sorolják. Neve az arab mur, azaz keserű szóból ered, keserű ízű balzsamos illatára utalva. Használata legalább 3500 éves múltra tekint vissza. Az ókori egyiptomiak halottaikat mirhával balzsamozták be, hogy megszépítsék azok utazását az örökké valóságba. Ugyanakkor, hogy az evilági életet tudatosabban élvezhessék, mirha illattal füstöltek a szerelem és az érzékiség szimbolizálására. A mirha a híres egyiptomi illatkeveréknek, a kifinek is alkotó része. Az ókori görögök elsősorban fertőtlenítő és gyulladás ellenes szernek ismerték. A mirha elkísérte Jézus születésétől a haláláig, mert keresztre feszítése előtt ismét mirhát kapott. Ezúttal borban. A bor, ha mirha gyantával keverik, fájdalomcsillapítóként fogyasztható. Kivégzések alkalmával jószívű asszonyok az elítéltnek mirhát adtak szenvedései enyhítésére. Hatása baktérium és gombaölő, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító. Megfázás hörkurut esetén kitisztítja a sok nyálkát. Párologtatva légfertőtlenítő, emellett a tömjénhez hasonlóan segíti az elmélkedést, a meditációt, megerősíti az idegeket, kimozdít az egykedvűségből, erőt ad a gyengeség felszámolására, és meghozza a kezdeményező készséget. Segít megfékezni az indulatokat, a haragot és a túl szenvedélyes érzelmeket. Bőrápolók összetevőjeként megelőzi a bőr idő előtti öregedését. Kisimítja és puhítja a durva, kicserepesedett bőrt. Elősegíti a bőrsejtek megújhodását, csökkenti a gyulladásokat, kezeli az ízületi és egyéb gyulladásokat. Szájvizek alkotó részeként különösen jó fogintgyulladás esetén. Egyes feltevések szerint az arany csak rossz fordítás miatt került az ajándékok közé, mert az arany és a balzsam szót is egyformán DHB-nek írják, így lehet, hogy az arany szót a füstölőszerek jelzőjeként kell értelmezni, azok különleges értékére utalva. Az összeállításban elhangzott dalok az elhangzás sorrendjében a következők voltak. Gimes együttes, Új esztendő, Kovács Nóri, Égi király, Csík János, Karácsonyi köszöntő, Csík János és zenekara, valamint a Racka Jam előadásában, Karácsonynak éjszakáján. Végezetül ismét következzen Gimes együttes, Ó, ha Magyarországba című dalával. Ezennel megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő és műsorvezető társam Finta Gábor nevében is. A mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották. További szép estét kívánok!
Üdvözl légy, kis Jézuska, üdvözl légy, ó kis baba, miért fekszel a jászolba, a hideg istállóba, hol a fényes palota, hol a kényes nyószója, hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge.
szükségedet megszállnánk, párnácskánkba takarnánk.
Jöttél volna a világra. they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. And all that extra hole gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.